Üdvözlet, sziasztok, jó reggelt, jó látni benneteket, jó együtt lenni. Milyen a 11-kor kezdődő Isten tisztelet, jó, ha? Szeretnétek minden alkalommal így, úgy lenne megoldva, hogy minden héten, egy héttel így tolnák a... Így van, minden héten, vasárnap egy órával többet lehetne aludni. Ez azt jelenti, hogy egy órával hamarabb lehet felkelni. A feleségem azt hiszem valami fél hatkor kelt a tegnapi óra szerint, a mai óra szerint akkor fél ötkor. Úgyhogy egyedülállók, egy ásítással ássak meg senkitől. Egyedülállók, panasz hangját ne lehessen hallani. Egyedülállók. Kutya, jó dolgotok van, nem is tudjátok, és ez számon lesz kérve tőletek. Oké, mókázunk egy kicsit. Úgyhogy, kezdjük egy imádsággal. Atyán, köszönjük neked. Köszönjük neked azt, hogy része lehetünk a te jó tervednek. Köszönjük, hogy az életünk felett te vagy a betakarás, a tekintély, a hatalom. Köszönjük neked, hogy semmi, de semmi nem történhet az életünkkel a te tökéletes engedélyeddel és szereteteddel. Köszönjük, hogy te vagy a mi biztonságunk ma reggel. És hagyj legyen még inkább te a biztonságunk ma reggel és az egész életünkben. Jézus fiad nevében. Amen. Na hát, zsidók 3-hoz kérlek, lapozz a Bibliádban, zsidókhoz írt levél 3-hoz, és múlt alkalommal a zsidókhoz írt levél 2-ből beszéltünk, és arról volt szó, miközben odalapozol, elmondom, miről volt szó, röviden összefoglalva, hogy mennyire fontos odafigyelni, hogy nagyon odafigyeljünk a hallottakra. Különben elsodródunk. Miért? Azért, mert, és jó néhányan emlékeztek, a szó, amit mondtunk a görögben, amit használ a sodródásra, az, amikor egy hajó szeretne a kikötőbe bemenni, de figyelnie kell nagyon, hogy hogyan navigálja be a kikötőbe a kormányos a hajót, mert a tengerben erős sodrások vannak, és az életünkben erős sodrások vannak. Úgy értem, körülmények, kísértések, bűn, a bűnnek a kísértése, nyomások az életünkben, különböző dolgok egyszerűen olyan hatással vannak az életünkre, hogy ezek elsodorják az életünket, hogy kinyitjuk a szemünket, és már távolabb vagyunk Istentől, mint voltunk. És aztán megint kinyitjuk a szemünket, és azon tűnődünk, hogy hol élek én. Oké, tehát dolgok elsodornak bennünket. Távolsodornak Istentől, távol az ő az ígéreteinek a megélésétől, és tulajdonképpen ez arról beszél, hogy van egy ilyen igazi harc az életünkben. És ez a harc, ez, nem tudom, hogy észrevettétek azt, hogy van egy harc az életünkben? Hogy igazából az életünk egy harc? Ezért mondja 2 Timóteus 4, 7-ben, 8-ban az Pál, hogy a nemes harcot megharcoltam. A futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, hogy a keresztény élet az egy nemes harcról szól. Mi ez a nemes harc? Az, hogy dolgok el akarnak sodorni, dolgok jönnek, körülmények jönnek, emberek jönnek, kísértések jönnek, a szívünk család, és az is el akar vinni bennünk, és tovább menni egyenesen. Tovább menni egyenesen, és mi kell ehhez? Odafigyelni tényleg arra, amit Isten mond nekünk. Odafigyelni tényleg a hallottakra, különben elsodródunk. Lehet, hogy ma itt vagyunk, 2 év múlva már nem járunk Istennel, már nincs ez a kapcsolatunk Istennel, vagy 10 év múlva, vagy 15 év múlva. Elsodródunk. Jézus beszélt erről, hogy azt mondta, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára, az Isten királyságára. Tudod, amikor az eke szarván, nem tudom, hogy tudod, de én általában szántani szoktam. Tehát, okay, tehát most voltak meg az őszi szántások, megmutathatom, hogy szoktam, abszolút, most jöttem. Itt van. Nem. Itt van, oké? Okay, tehát, mikor az eka szarvára teszed a kezed, akkor fontos, hogy a személyed előre nézzenek, a célra tartóan, és hogyha elkezdesz hátra tekinteni, hogy elkezdesz, ó, nézd azt a kis virágot ott, nézd azt a kis hangyát, elkezdesz körülményekre tekinteni, akkor ilyen szántást fogsz szántani, és azt mondja Jézus, nem vagy alkalmas Isten királyságára. Egyszerűen a király nem tud téged használni az ő tervében, az ő programjában. Alkalmatlanná tetted magad azáltal, hogy nincsen meg az a fókuszod, amit Isten kér azért, hogy használni tudjon téged. Oké, úgyhogy figyeljünk a hallottakra, fókuszáljunk, erről beszél Zsidók 2, jó néhány figyelmeztetéssel. Mert erről beszéltünk, hogy a Zsidók azért levélben 5 figyelmeztetés van. Tudod, Isten figyelmeztet bennünket. Tudod, Isten odajön hozzánk, és azt mondja, hogy tudom, Attilát jól figyelmeztetni. Oké, megrázom, csak nem akarom, hogy agyrázkódásra legyen. Attila! Tudod, egy figyelmeztetés. Figyelmeztetés. Azért, mert nyomás alatt az ember elsodródik. És eltelik egy fél év, és úgy érzi, mintha nem sok köze lenne már Istenhez. Eltelik még fél év, és tűnődik, hogy hát én egyszer bíztam Istenbe. Én egyszer jártam Istennel. Most meg nem is tudom, mi történt a szívemmel. Oké, és menjünk tovább Zsidók 3-ban. És ez kapcsolódik. Mert itt van a második figyelmeztetés. Második figyelmeztetés. Zsidók 3. Oké, Zsidó levél 3. fejezete 7. verstől 19-ig. Na nézzük meg, hogy mit mond Isten az ő szavában, jó? Mire hívja fel a figyelmünket? Azért, amint a Szent Szellem mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján, a pusztában. Ahol a ti atyáitok azzal kísértettek meg, hogy próbára tettek engem, bár látták tetteimet 40 éven át, azért megharagudtam erre a nemzedékre. És azt mondtam, mindig tévelyegnek szívükben, mert nem ismerték meg az én utaimat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Vigyázzatok, testvéreim, hogy valaha ne legyen közületek senkinek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymás minden nap, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményedjék meg a bűn csalárdsága által. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig erősen megőrizzük. E mondás szerint, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból, és kikre haragudott meg 40 esztendeig, nem, de azokra, akik vétkeztek, akiknek teste elhullott a pusztában, és kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem az engedetleneknek. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Oké, úgyhogy ez a figyelmeztetés, ez egy történettel kezdődik, ami Mózes könyvében található, a kivonulás nemzedékének a története, hogy Isten, és erre fog épülni a figyelmeztetés, tehát arról, hogy volt egy olyan nemzedék, amely látta Isten nagy tetteit. Volt egy olyan nemzedék, amelyet Isten kihozott Egyiptomból, megszabadított, megnyitotta a Vöröstengert, és utána összezáródott, és az egyiptomiak mind belefulta, és Isten kimenekítette őket. És aztán körbevette őket Isten, elhalmozta Isten, bemutatta nekik a hűségét, bemutatta nekik a gondoskodását, kegyelmét, szeretetét, körbevette őket. Éjszaka tűzoszloppal vezette őket. Nappal felhőoszlopban vezette őket. Enni adott nekik mannát, amelyet korábban nem ismertek. Vizet adott nekik a kősziklából, amelyet korábban nem ittak. Isten szólt hozzájuk Mózesen keresztül. Jelen volt az életükben, ruhájuk nem kopott el. Sarujuk nem lyukadt ki. 40 évig őrizte őket Isten, vigyázott rájuk. Mégsem lelte Isten kedvét ebben a nemzedékben. Mert szüntelen lázadtak Isten ellen. Mert szüntelen keseregtek. Szüntelen panaszkodtak. Szüntelen zúgolódtak. Szüntelen morgolódtak. Szüntelen elégedetlenek voltak. Mert kemény volt a szívük. Mert kemény volt a szívük. Ennek a nemzedéknek kemény volt a szívük. Szíve. És amit mond itt, hogy ma, tehát teljesen idehozza az orrunk elé ezt a történetet, és ennek az alkalmazását. Azt mondja neked és nekem, ma, nem tegnap, nem holnap, ma, ha az ő szavát hallod, ne keményítsd meg a szívedet, mint az a nemzedék tette a pusztában. Ma, ha az ő szavát, ne legyen kemény a szíved. Hát Lidát próbáljuk nevelni. Most annál a fázisnál tartunk, hogy bevezettük ezt a hozzáállás táblázatot, vagy kiértékelő táblázatot. Aki ez úgy néz ki, hogy azt mondják, hogy ugye az egyik dolog a viselkedés, hogy valaki hogy viselkedik. Egy másik dolog a hozzáállás. Valaki viszonylag viselkedhet jól, de hozzáállása lehet csapni való. Mondjuk tiszteletlenül beszél, nem kedves, büszke és nem alázatos, nem szelíd, és így tovább, és így tovább. Tehát a hozzáállás az leleplez a szívét, és most éppen itt tartunk a lányomnál, hogy azt látjuk, hogy hozzáállásába egy kicsit nem olyan a hozzáállás, amilyet hiszük, hogy kellene lenni, amerre szeretnénk őt vezetni, és hogyha felnő, akkor ezzel a hozzáállással megsütheti. Úgyhogy néhányan bólogattok, de nem vagytok velünk otthon, jó? Tehát azt mondjátok, nem, Lida nem olyan, de nem vagytok velünk otthon. És ez, és van a viselkedés, és van a hozzáállás. Úgyhogy most van egy ilyen kiértékelő táblázat. Minden nap, este vacsorakor kiértékeljük. Hozzáállásom milyen volt apukámhoz, hozzáállásom milyen volt anyukámhoz, hozzáállásom milyen volt a feladataimhoz, hozzáállásom milyen volt barátaimhoz, társaimhoz. Tehát 6-7 dolog hozzáállásával kapcsolatosan. Azért, mert azt láttam, hogy mert egy dolog, hogy valaki hogy viselkedik, viselkedni tudunk, nem? Körülbelül tudunk. De egy másik dolog, hogy valakinek milyen a szíve. És milyen a hozzáállása. És itt ennek a nemzedéknek a szíve kemény volt. És erről beszél nekünk Isten. Hogy amikor az életünkben és az élet helyzeteink felől zugolódunk, morgolódunk, elégedetlenkedünk, akkor ez egy kemény szívet leplez le. Arról beszél, hogy nem értjük meg, hogy azok az élethelyzetek, amelyekben vagyunk, azokat Isten tette az életünkbe. Isten tette. Tehát amikor Izrael megy, és ott vannak a pusztába, és ott van a mennek, és nincsen vizük. Így van, nem volt vizük. És akkor rögtön kicsattantak, felcsattantak. Nincsen vízünk. Vigyél vissza minket Egyiptomba! Aztán húsi, hús, húst akarunk. Aztán tudod, nincsen ez, az uborka, a dinnye, a hagyma. És elkezdtek erről beszélni újból és újból. Mindig, amikor egy picit rosszabb volt, mint amire ők gondoltak, vagy amit ők szerettek volna, zugolódás jött elő. És Isten azt mondja, kemény a szívük. Tudod, kemény a szívük. És én megpróbálom. És ezt mondja Mózes 8, második vers, hogy ez célzottan volt. Istennek ez volt a terve, mint ahogy velünk, veled és velem most Istennek ez a terve. 5 Mózes 8-ban. Azt mondja, emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr, a te Istened immár 40 esztendég a pusztában. Nézd meg, hogy megsanyargasson, és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Azt mondja Isten, tudjátok, hogy nem véletlen az, ami van az életetekben? Tudjátok, hogy nem rajtam, tőlem független az, ami folyik a körülményeitekbe? Tudjátok, hogy én munkálkodok a ti életetekbe a körülményeiteken keresztül, amelynek utat adok az életetekben? És erről beszél Izraelnek. Tudjátok, hogy én megpróbállak benneteket? Amikor mentek, és nincsen víz, megnézem, hogy hogyan reagáltok. Mentek, és nincs az, amit szeretnétek, megnézem, hogy mi jön elő a szívetekben. Megpróbálok benneteket. És a Bibliában végigvonul egy ilyen fonal, ami arról beszél, hogy Isten szíveket próbál napról napra. Jobb 17-18 azt mondja. Isten azt mondja, minden szempillantásban próbára teszlek. Minden szempillantásba. Azaz, hogy megyünk végig a napunkon, és jönnek körülmények, jönnek helyzetek. Mi azt gondoljuk, ó, ezek körülmények, helyzetek, miért így van, ez nekem nem tetszik, ez nekem nem tetszik, és elkezdünk zugolódni, vagy panaszkodni, vagy elégedetlenkedni, vagy mérgelődni. És Isten azt mondja, ez próba számodra. Minden szempillantásba próbára teszlek. Jeremiás 17:10. Az Úr a szíveket vizsgálja, és megpróbálja az Úr. Körülményeket helyez az életünkbe, és azt mondja, megpróbálom, hogy kemény-e a szíved, vagy megtört-e a szíved. Kemény-e a szíved, vagy imádó-e a szíved. Kemény-e a szíved, vagy pedig gyönyörködsz bennem, és pozitív választ adsz nekem. Amit Izrael tett, az volt, hogy újból és újból és újból negatívan válaszoltak Isten ígéreteire. Újból és újból negatívan válaszoltak a körülményeikre. Amely Istenre, aki a körülményekben dolgozott. És Isten azt mondja, kemény volt az ő szívük. Hát kemény volt az ő szívük. És ez számunkra az intés. Számunkra az az intés, hogy hogyan fogadjuk a dolgokat az életünkben. Alázattal, vagy szelídséggel, vagy zugolódva, és panaszkodva. Emlékszem déd nagymamámra. Nem emlékszem, hogy 5 vagy 7 évet feküdt az élete végén, ágyhoz kötötten, ágyban. És katolikus volt, nem tudom pontosan, hogy újonnan született, vagy sem, de katolikus volt, vallásos volt. És emlékszem rá, hogy igazából nem panaszkodott. Az életének az utolsó 5 vagy 7 évét ágyhoz kötötten töltötte, de nem panaszkodott. Volt neki ez a hite, hogy a körülményeim és Isten nem elszakítható. Értjük? Az a helyzet, amiben vagyok, és Isten, ez nem két külön dolog. Igen, hiszek Istenbe, és rá a körülményeim az. Nem. Hanem a körülményeim egyenlő Isten terve. az életem körülményeim egyenlő Isten terve az életemben, amin keresztül Isten munkálkodni fog, és akar, és kíván az életemben. És elfogadni szelídséggel is adatta, vagy emlékeztek Józsefre, Jézus nevelőapjára, ahogy megvoltak a terve és az álmai, megvoltak az elképzelései, hogy Isten majd, vagy hogy majd milyen nagyszerű házas élete lesz, milyen nagyszerű családja lesz. Ő lesz majd az ifjú férj, és az ifjú apuka, és minden szép és rózsaszín lesz. És Istennek tetszett belelépni Józsefnek az életébe, és összekavarni az elképzeléseit. És azt mondani, hogy egy olyan gyermeket bízok rád, aki nem tőled van. És mostantól fogva megváltozik az egész életed. Nem lesz könnyebb, nehezebb lesz. Nem lesz kellemesebb, kellemetlenebb lesz. Ó, vagy a mi elménkben egy olyan Isten van, aki azért létezik, hogy kellemessé tegye az életünket. Könnyebbé tegye az életünket. Ha igen, akkor vigyázz. Vigyázzak. Mert egy nap eljön az a féle próba, az a féle nehézség, az a féle életkörülmény, amelyben azt fogom mondani, hogy nem. Nem Isten, én nem kérek a te tervedből. Nem Isten, én nem kérek belőled. Mert amikor kemény a szívem, akkor csak ami megmutatkozik a panaszkodásomban, zugolódásomban, elégedetlenségemben, az élethelyzetemmel, anyagi helyzetemmel, körülményeimmel, amik körbevesznek, elégedetlen vagyok. Csak időkérdés, hogy mikor jön el az a gonosz nap, Efézus 6-ban, amikor olyan dolgok jönnek elém, amiben Istennek nemet fogok mondani. Ez történt a pusztában általánosokat, majd tanulmányozzátok. Azt mondja, hogy a pusztában végig újból és újból kísértették Istent. Kísérteni azt jelenti, hogy Isten, hogy negatívan válaszoltak Isten igéjére. Isten ígéreteire, nem hitték Isten ígéretét a nehézségben. És amint újból és újból negatívan válaszoltak Istennek, eljutottak Kádesig. Ez volt az utolsó nagy próba, amelyet ha megugranak, akkor bemennek a nyugalomba. Ha nem, akkor 40 évig vándorolnak a pusztában, és el fognak hullni mind. Bementek a 12 kéma az ígéret földjére, visszajött, azt mondták, hogy csodálatos minden, de nem tudjuk befolyni. Kivéve kettő. És ott ők végleg eldöntötték, hogy Isten ígéreteire egy nagy nemet mondanak. Túrót Isten, nem hiszek neked. Túrót, nem hiszem el, hogy szeretsz. Túrót, nem hiszem el, hogy velem vagy. Túrót, nem hiszem el, hogy a terved a legjobb. Túrót, nem hiszem el, hogy te jövőd számomra az az, amit te mondtál. És nem is mehettek be a nyugalomba, hanem 40 éven keresztül, ez volt a fegyelmezés, hogy büntetés, 40 éven keresztül a pusztába vándoroltak. Pusztába vándoroltak. Újból ugyanaz a kő. Újból ugyan, ezt már láttuk 40 éven keresztül. Egy értelmetlen élet, egy bővölködő élet helyett. Mert kemény volt a szívük. És ez a figyelmeztetés számunkra. Hogy vagyok ezzel? Oké, úgyhogy hozzáállás kiértékelő táblázat. Húzzuk csak elő mindannyian. Tehát hogy állsz ezzel? Milyen a szíved Isten felé? Az egyik jó mód, hogy ezt le tudod mérni. Milyen a szíved a körülményeiddel kapcsolatosan, melyeken keresztül Isten munkálkodna az életedben, munkálkodik? Kemény? Rossz a hozzáállásom? Mindig zúgolódok, panaszkodok? Magyarországon ez úgyis divat, nem? Nehezen tud két szomszéd úgy összefutni, hogy úgy válik elfogadhatóvá egy kapcsolódás, ha benne van egy kis panaszkodás. Nem? Észrevetted? Találkoznak, és hát esik az eső, igen, esik az eső. Oké, kérdés. Ki ellen zugolódok? Őszintén, ki ellen zugolódok? Ki ellen panaszkodok? Ki az, aki az esőt adja? Oké. Hát meleg van. Hát igen, nagyon meleg van. Már izzadunk. Oké. Nagyszerű. És itt tovább, és itt tovább, és itt tovább, és itt tovább, és itt tovább. Mert vannak véletlenek az életünkben? Mert nem Isten a gond viselésnek az Istene, aki minden körülményt a kezében tart, és irányít, ahogy neki tetszik? Közvetve, vagy közvetlenül, még magát, az ördögöt is? Mikor elégedetlen vagyok, elégedetlenkedek. Az életemmel miért elégedetlenkedek az életemmel? Azért, mert nekem nincs meg ez és ez és ez és ez. Azért, mert szeretném, hogyha lenne, tudod, és felsorolom, hogy mit szeretnék, hogy legyen. Igen, de tudjuk jól, hogyha azok meg lesznek, is elégedetlen lesz. Mert az elégedetlenség az egy szívbeli hozzáállás. Ez olyan, mint a gyerekeknél. Ez olyan, hogy apa, szeretném ezt, apu, azt, apu, amaszt, amaszt. Tudod jó, hogy ez nem arról szól, hogy ó, amikor megveszem azokat a dolgokat, akkor ott lesz egy hálás, nyugodt, elégedett, hálával teli gyerek, aki azt mondja, az élet jó, szeretek a bőrömbe lenni, ez, tudod, az apukám nagyszerű, szeretek hallgatni rájuk a francokat. Dehogy! Nem, az elégedetlenség az egy szívbeli hozzáállás, vagy mondhatjuk azt is, hogy egy szellemiség, mint a panaszkodás is, amely dolgok, körülmények változásával nem fog megváltozni, a szív változásával változik meg. Megvan? Úgyhogy ezért mi szülők igyekszünk nem azt a gyógyírt használni, hogy mindent megadunk a gyereknek, amit kér. Mert nem ez működik. És éppen ezért Isten is tanít bennünket. Ő a legfőbb szülő, a mi atyánk. Valaki mondhatja azt. De hogy lehet, hogy egy szerető, törődő Isten megengedte ezt az életemben? Hogy lehet, hogy ez, ha Isten szerető, ha Isten törődő, miért történhetett meg ez az életemben? Hogy fogalmazok másként? A másik szívvel, jó? Ha egy szerető, törődő Isten megengedte ezt, akkor kell, hogy értelme és célja legyen. Értjük? Teljesen más. Mert az egyik megkérdezőjelző, hogy szerető és törődő-e Isten, a másik azt mondja, hogyha a szerető és törődő Isten megengedte ezt az életembe, ahol most vagyok, akkor kell, hogy ezzel célja legyen neki. Különben nem engedte volna meg, mert ő tényleg szerető és törődő. Oké, úgyhogy hol, ja, hogy van ebben a szíved? Hogy van ebben? Kiértékelés. Kiértékelés. Tudjátok, hogy a fordulásnak, vagy a megtérésnek az egyik nagyon fontos eleme a megbánás. Ahol azt mondom, öcsém, találj süllyedt. Szembenézek vele, és azt mondom, hogy igen, van bennem egy megbánás. Ez úgy mondja Korintus, 2 Korintus 7, hogy Isten szerint való megbánás. Oké. Mert ez egy figyelmeztetés. És aztán nézzük meg a 12. verstől. Még kicsit beszélgessünk erről itt. Ahol még inkább alkalmazza a saját életünkre ezt a figyelmeztetést, ahol hozzánk szól Isten most. Nem közvetetten, hanem közvetlenül. Azt mondja 12. Vigyázzatok, testvéreim! Vigyázzatok! Hogy valaha ne legyen közületek senkinek hitetlen, gonosz szíve. Hogy az élő Istentől elszakadjon. Tehát vigyázzatok, mondja, hogy valaki, hogy valaha ne legyen közületek, közületek, itt közülünk. Hogy itt közülünk. Ne történjen meg az, hogy valamikor valakinek kifejlődik egy hitetlen és gonosz szíve. Oké? Tehát a kemény szív tovább megy. Mert nem csak kemény a szíve, hanem van egy hitetlen és gonosz szíve. Azt mondja, vigyázz! Azt mondja, ennek megvan az esélye, hogy közülünk a közösségbe embereknek hitetlen és gonosz szívük nő ki, formálódik ki. Azt mondja, vigyázzatok! Ne engedjétek, hogy kialakuljon. Amely, azt mondja, hitetlen és gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Amely annyira hitetlen és annyira gonosz, hogy az élő Istentől elszakad. Csapat, kérdés. Lehetséges ez? Lehetséges az, hogy egy ilyen szív felnőjön bennünk, mely hitetlen és gonosz, és az élő Istentől elszakad? Hogyha igen, akkor nyújts fel kezed, ha azt gondolod, lehetséges. Oké. Tapasztaltad-e már a saját életedben? Tudod azt, hogy a szíved válhat keményé. Sőt, válhat-e kár egy hitetlen, gonosz szívvé? Oké? Tapasztaltad? Oké. Oké. Tehát tudod, a sodrások közepette, a nyomások, a kísértések, a bűn közepette. Hé, egy háborúban élünk. Oké? Ez egy háború. Ha más volt az elképzelésed, akkor jó reggelt. Ez egy háború. És megy egy harc. És vigyázz, hogy ne legyen hitetlen és gonosz szíved, hogy az élő Istentől elszakadjál. Mit mond itt egyik tanácsként? Hanem incsétek egymást minden nap, amíg tart a ma. Hogy egyikőtök se keményedjék meg a bűncsalárdság által. Tehát mi az egyik dolog, ami megment bennünket ettől? Hogy intsük egymást. Minden nap, amíg tart a ma. Hogy ez azt jelenti, hogy összejövünk rendszeresen, nem hagyjuk el azt, hogy összejöjjünk. Hát én nem, most nem, most kihagyok. Egy hetet, két hetet, három hetet, négy hetet, és aztán azt látom, hogy egy kemény szívem van. Nem, összejövünk rendszeresen, és aztán nem csak, hogy összejövünk, hogy halljuk Isten igét, mert ma, ha az ő szavát hallod, nekem így is meg a szíved, hanem összejövünk, és egymást intjük. Intjük. Ez azt jelenti, hogy nem ismersz mindenkit, természetesen közösségben, de vannak körülötted lévő emberek, és egymást segítjük, buzdítjuk, bátorítjuk, figyelmeztetjük. És hogyha azt látod, hogy valaki kezd elsodródni Istentől, valaki kezd távol kerülni Istentől, hagyd menjen. Ja, nem. Egymást intjük. Így segítjük egymást. Ezen az úton járni. Azt mondjuk egymásnak. Tudod, szeretetben, kapcsolatban, barátságban. Mi van a szívedben? Rendben vagy? Hogy vagy? Ezt mondjuk magunknak. Ezt mondjuk egymásnak. Mert egy olyan időszakot élünk, és mindig is ez volt, de talán most még inkább, amikor abszolút kihűlhet a szívünk. Nem ezt mondja az utolsó időkről? Azt mondja, hogy az utolsó időkben a szeretet sokakban kihűl. Sokakban kihűl. És a szívük ki fog hűlni. Ez normális. Egy hideg világban élünk. És nagyon könnyű, hogy elveszítjük azt a drága, dolgot, ami a szívünkben van, hogy érzékenyek vagyunk Isten felől, hogy szeretjük Istent, hogy ragaszkodunk ő hozzá, hogy imádói vagyunk. És kiül a szívünk, és egymást intjük. Attila, gyere, intsél engem! Bátorítsál! És hogyha azt látjuk, hogy valaki csúszik elfele, megy lefele a lejtőn, azt mondom, hé, ember, ez komoly! Ez komoly! Ez komoly! Oké? Ne engedjétek azt, mondjuk, hogy kialakuljon ez. Mert ez egy reális veszély, hogy kiül a szívünk. Egy reális veszély, hogy elhanyagoljuk az Istennel való közösséget. Oké, úgyhogy Dávid, gyere, kérlek. Tizennegyedik vers. Mert azt mondja, részeseivé lettünk Krisztusnak. Ha azt a bizalmat, mely kezdetben élt bennünk, mindvégig erősen megőrizzük. Oké, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy akiknek íródott ez a levél, kezdték azt a bizalmat, mely kezdetben bennük volt a legelején. Az első években, és valószínűleg az első egy pár évtizedben, egy-két évtizedben. Most kezdett ez a bizalom, mely Isten felé volt bennük, és erős volt, kezdték nem megőrizni. Kezdték 10-35 azt mondja a zsidók azért levélben, hogy eldobni. Minek nekem ez? Nagy a nyomás. Mit tegyek a hittel? Nem segít nekem semmit. Mit tegyek? Úgyse. Jó. Mit tegyek az Istennel való kapcsolatommal? Kezdték eldobni, elvetni, elengedni. És azt mondja, részesévé lettünk Krisztusnak, ha. És itt nem arról beszél, hogy elveszíthető az üdvösség, hanem itt arról beszél, hogy hogyha eldobod, akkor nem igazán tudod azt, és nem is tudhatja más az, hogy meg vagy-e menekülve. Mert nincs bizonyítéka a megmenekültségednek. Oké, úgyhogy hagyj, zárjuk be ezzel, és hogy fejezzük be, hogy beszéljek egy kicsit így, szívtől szívig. Hogy vagy? Hogy vagy? Tényleg, hogy vagy? Hogy vagy a szíved? Most nem azt kérdeztem, hogy mik a körülményeid. Nem azt kérdeztem, hogy elégedett vagy a munkahelyi helyzettel, vagy egészségügyi állapotoddal. Hogy vagy a szívedben? Hogy vagy? Mi van ott belül? Baj van? Ezek alapján, amit hallottál és amit olvasol, veszélyzónában vagy? Meg kell, hogy szólaljon a csengő? Kezd kihűlni a szíved? Kezd az Istennel való kapcsolat elhalványulni? Ködössé válni? Elvontá válni? Kezded úgy érezni, hogy már csak ritusokat követsz? Külső dolgokat? Eljössz az Isten tiszteletre, elmész a házi csoportba, mész a programmal, de meg nem érint már téged többet. Mész a programmal, de igazából nem vagy izgatott Jézus felől. Mész a dolgokkal, de igazából üres vagy teljesen. Telve vagy dűvel, vagy haraggal, vagy panasszal, vagy zúgolódással. Hogy vagy? Hogy vagy? Tudod, ellenőrizd. Ha bajban vagy, vedd észre, hogy bajban vagy. Mondd azt csupa nagybetűkkel. Bajban vagyok. Lehet, hogy nem tudod, hogy bajban vagy. Lehet, hogy azt gondolod, hogy rendben vagy. Mert az elsodródás az olyan, hogy az ember azt gondolja, hogy végül is rendben van. Közben bajban vagy. Hogy mondjam ezt? Biztos vagyok benne, hogy mondjam, egy jó néhányan itt köztünk. Bajban vannak, bajban vannak, bajban vannak. Igazából a szívükben bajban vannak, kezdenek sodródni, kezdik veszíteni. És hogy mondjam ezt, hogy jó néhányat látok én is. Bajban vagy. Már nem ugyanaz, mint volt. Az a kezdeti bizalom, ami megvolt, ami erős volt benned Isten felé. És ez komoly, ez komoly, ez komoly. Tudod miért? Azért, mert egyre nehezebb lesz visszajönni Istenhez. Ezt tudom, hogy ez így van. Egyre nehezebb. Minél inkább kihűl a szív, és ez nem játék. Minél inkább kihűl az embernek a szíve, annál nehezebb visszajönni Istenhez. Egy idő múlva már nem akar visszajönni Istenhez. Figyelj! Most, ma, ha az ő szavát hallod, ne keményítsd meg a szíved. Törjön meg, és mondd azt, Istenem, bajba vagyok. Istenem, persze mehetsz az áramlattal tovább, és hogy aztán csak egy hatalmas nagy koppanás legyen a vége. Vagy hogy aztán leéld az egész életedet a pusztában, elveszítve mindent, ami számodra értékes. Figyeljetek, nem lehetséges. Ha családod van, nem lehetséges. Nem lehetséges, hogy a családod egy olyan családdá formálódjon, amit Isten akar, ha a szívedben bajba vagy. Nem lehet, hogy a feleségeddel egy olyan kapcsolatod legyen a férjeddel, ha bajban vagy. Nem lehetséges, hogy a gyermekeidre úgy oda tudj figyelni, és úgy van, nem lehetséges, ha bajban vagy. És egyre inkább elsodródsz. Katasztrófa lesz a vége. Nem jövök most példákkal, illusztrációkkal, történetekkel. Tele van a zsákon vele. Sokat tudnék mondani. Figyelmeztetésül, hogy ez nem játék. Nem játék. Ha egyedülálló vagy, Isten áldjon téged. Isten áldjon. Milyen módon bízhat Isten rád valaha egy férjed, valaha egy feleséged, valaha egy családot, ha a saját életedet nem sikerül egy forró szívvel Isten útján járatni. És nem egyszerű. Piszkos nehéz. Ezért mondta Jézus azt, ha valaki az eke szarvára tesz, és hátrafele kukucskál, meg akkor már nem egyenes az a szántás. Nem egyszerű, tudom. Nem. De a bűn sem lesz egyszerű. Azt mondja, hogy meg ne keményedjék a szíved a bűn csalárdsága miatt. A bűn az egy olyas valami az életünkben, mely egyre inkább kiszívja belőlünk az életet, és megkeményíti a szívünket. Hogy aztán ott hagyjon bennünket, ahol szétesik az életünk. Elteltek, ha egyedülálló vagy, ha 10 éves vagy, ha 20 éves, 30-as évek, teljesen mindig. Ha a fiatalságod rámegy. Figyelj, nem jó játszani Istennel. Nem jó játszani. Galácia 6 azt mondja, Isten nem csúfoltatik, meg Isten nem lehet megcsúfolni. Mert amit vet az ember, azt fogja aratni. Ki a testnek vet, a testből arat veszedelmet. Ki a szellemnek vet, a szellemből fog aratni örök életet. Lehet hónapokig, és lehet évekig is, hogy az ember csak sodródgat. De a vége fájdalmas lesz. Nem kérdés, hogy mikor fog a szívéből benn az a keménység egy hitetlen és gonosz szívé válni. Ahol azt mondja, a hitem Istenben, a bizalmam ő felé, a kapcsolatom ő vele értéktelen számomra. És most már nem is akarom, hogy értékes legyen. Amire figyelmezteti őket, az az, hogy eljuthatnak egy olyan pontra, eljutottunk egy olyan pontra, ahol tényleg veszni hagyják mindazt, amit eddig az Istenevő járásukban megnyertek. Tele van figyelmeztetésekkel ez a csodálatos levél, nem véletlen. És nem véletlen, hiszem, hogy Isten akarja, hogy ezt halljuk. 12. fejezetben, 17. versben azt mondja, hogy senki ne legyen istentelen vagy parázna, mint Ézsau, aki egy tálláncsért eladta az első szülöttségi jogát. Miről beszél? Egy olyan hozzáállásról, szellemiségről, ahol többé Isten, az ő szeretete, az ő szépsége, az ő útja, az ő népe, az ő családja, az ő igéje, többé már annyira sem értékes, hogy egy tálláncsért oda tudom adni. Azt mondja, hogy ne juss el erre a pontra. Ne juss el. Oké, légy őszinte magaddal. Ha veszélyzónában vagy, akkor ismerd el, hogy a veszélyzónában vagy. Azt mondod, és mit csináljak, ha a veszélyzónában vagyok? Mit tegyek, ha a veszélyzónában vagyok? Néhányan ezt úgy mondják, olyan pátoszia, vagy nem is tudom. Hát mit tehetek, ha a szívem már ilyen veszélyzónában vagyok? Isten azért int bennünket, mert sok mindent tehetünk felőle. Ha már nem tehetnénk semmit, meg se szólalna. Volt Izraelnek már egy olyan időszak, amikor Isten nem küldött prófétákat, mert nem volt lehetséges a visszatérés. Amíg Isten küld prófétákat, addig lehetséges visszatérni. Amíg Isten küldi az igéjét, addig lehetséges. Egy biztos, félre kell dobnod a langymeleg hozzáállásodat. Hát, de mit tehetek? Ez egy langymeleg hozzáállás. Tudod, melyik a másik hozzáállás? Azt mondom, ez így nem mehet tovább. És mindent meg akarok Isten segítségével tenni, hogy ez változzon. Fogunk még erről beszélni sokat. És szaladsz Istenhez, és szaladsz Istenhez. Felpofozod magad. Megkéred a testvéredet, pofosz fel. Gyere, incs engem. Segítségre van szükségem. Valakit, akibe bízol. Valamelyik előjárodat az Úrban. Vagy valamelyik előjárodat az Úrban. Vagy tudod azt mondani, hogy nem, ezen változtatni kell. Nem játék. Állj meg ezen az úton. Tudod miért? És erre gondoltam ma reggel, hogy a legdrágább dolog, ami van nekünk, az egy hit, egy bizalom, egy ragaszkodás Istenhez. Minden más, nem tudom, hogy észrevetted, de hogy változó. Pénzügyi helyzetünk jön-megy. Egészségünk jön-megy. Körülményeink jönnek-mennek. Az autónk változik. A biciklink változik. És változik a trolibusz jegyének az ára is. Minden változik. De ha ma neked van egy bizalmad Istenben, egy hit, úgy hívja a Biblia, hogy hit, ami azt mondja, hogy Isten, te vagy, és te szeretsz, és szükségem van rád. És akarlak téged, és akarok a te utadon járni. Köszönöm, Isten. Ha ez van, akkor te vagy a leggazdagabb ezen a földön. Mert minden más, az megég. De ez soha. És hogyha ez a hit kiállja a próbát, akkor ez tűzben megpróbált hit. Akkor gazdagabb vagy mindenkinél, és gazdagabb is maradsz, és leszel mindenkinél. És amikor az ember azt érzi, hogy ez a legértékesebb dolog az életében, kezd elveszni, kimenni a hátsó kapun, eltávozni, elsodródni, akkor baj van. Nagy baj van. Úgyhogy Isten adja, hogy a megfelelő helyekre jusson ez a figyelmeztetés. Elsősorban én hozzám, igen, én hozzám személyesen. Én hozzám személyesen. Azért, mert nincs egy olyan hely, ahol garantáltan nem vagyunk már háborúban. Amíg ezen a földön élünk és járunk, háború fog zajlani. Háború van, háborúban vagyunk. Háborúban. Szunyókálás, langymelegség, bűnnel való játék, fél lábbal Istennel, fél lábbal a világban. Ez csak nem fog működni. Garantálom. Isten azt mondja, hogy a bűnöd, mint egy nagy detektív, tudod, jönni fog, és meg fog találni. Például a szekkönyve azt mondja, aki lágy volt, az ő a próba idején, aki lágy volt a próba idején, az barátja lesz annak, aki pusztító. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ne légy lágy. Ne légy lágy. Bárcsak tudnám, hogy hogyan dühítselek fel néhányatokat jobban. Bárcsak tudnám, hogy hogy lennétek dühösek és mérgesek. Lehet, hogy első reakcióban rám, aztán magatokra. Azért, mert az egyik opció a 40 éves pusztai vándorlás, és elhullani a pusztába, a másik pedig az a nyugalom, amit a próba közepette megélhetünk, amikor bízunk Istenben. És az a bővölködő élet, azért mert van egy élet, amely vár rád. És ez nem a körülmények, hanem ez az Istennel való élet, a körülmények között. És az ár nagy, és a tét nagy. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük azt, hogy te elénk tárod az életet és a halált. Elénk tárod az áldást és az átkot. És azt mondod nekünk ma reggel, válasz életet, válasz, dönts az élet mellett, válaszd az áldást. És vigyázz, hogy nehogy felnövekedjen benned egy olyan szív, amely megveti az élő Isten ígéreteit. Megveti az élő Isten igéjét. Megveti az élő Isten munkáját a körülményeiden keresztül. Mert akkor elsodródsz. Részeseivé lettünk Krisztusnak. Folytassuk a hitben. Köszönjük neked, Urunk. És hogy engedjük meg, hogy a Szent Szellem szóljon hozzánk ma, és ne csak ma, hanem a hét során. Arról, amit olvastunk a te igédben. Jézus fiad nevében. Amen.